Isten igéjét a Joel próféta könyvének a 3. fejezetéből olvasom. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Még a szolgákra és szolgáló leányokra is kitöltöm lelkemet abban az időben. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék, ahogyan megmondta az Úr, és azok menekülnek meg, akiket elhív az Úr. Drága, szeretett Gazdagréti gyülekezet, szeretnének megdicsérni benneteket, hogy így eljöttetek. Én most jövök itt először, mert hogy úgy értem, hogy ilyen nyilvános istentiszteleten, de hogy komolyan, hogy vettétek a bátorságot, a kockázatot, és hogy jó így, még ha így maszkosan is ülünk, már egyszer mondtam, hogy aki szeretne nem maszkot hordani, az menjen lelkésznek. És hogy legalább így szemtől szembe találkozni, és hát persze néha annak a furcsa érzése, hogy vajon felismerem, hogy ki is ez ott a maszk mögött, mert így még nehezebb. De hogy így nagyon örülünk, hogy így együtt lehetünk, amíg ez megadatik nekünk. Úgyhogy még egyszer dicséred, de ne higgyétek, hogy én azért jöttem, hogy itt dicsérjelek titeket, tehát ez eddig tartott. És akkor kezdjük el az ige hirdetést. Drága, szeretett Gazdagréti gyülekezet, ma azt szeretném előjétek tárni, hogy mire hívott el titeket Isten, hogy milyen óriási lehetőséget, gazdagságot kínált fel nektek. És természetesen ez azt is jelenti, hogy mint minden lehetőséggel erre nézve is igaz, hogy ezt el lehet szalasztani, szem elől lehet téveszteni, el lehet veszíteni. Valahogy úgy van ez, mintha arra gondoltok, hogy gondoljatok egy koldusra, aki járja az utcákat, és kéreget, és guberál, és tudjátok, van egy ilyen igazi 100 éves nylon zacskója, az idősebbek kedvéért centrum feliratta, szakad gyűrött mocskos, és abba gyűjtögeti össze a kincseit, és viszi magával a motyóját. És aztán egy alkalommal kap egy komoly hivatalos küldeményt, egy levelet, és kinyitja, és azt olvassa benne, hogy csodálatos vagyont örökölt, és egy pillanatra, egy csapásra gazdag ember lett. És megfogja ezt a levelet, és beteszi a zacskóba, és éli tovább az életét. Így van ez veletek, hogy nagyon-nagyon gazdagok vagytok, de élhettek, mint szegények. És ez a gazdagság, hogy a Szentlélek kitöltetett rátok, amiről Joel próféta beszél. Erről szólok ma a textus alapján, először a kiváltságotokról, hogy mi a ti kiváltságotok, hogy kaptátok Isten lelkét. Másodszor a lehetőség, hogy mit hordoz ez magába, hogy prófétai nép lehettek ebben a jelen helyzetben. És harmadszor akkor a szükség újra megragadni azt, ami ígéret szerint a miénk. Szóval, drága, szeretett Gazdagréti gyülekezet, kiváltságosok vagytok. Azért ne gondoljatok olyan sokat magatokról, kiváltságosok vagytok minden egyéb keresztény gyülekezettel együtt. De kiváltságosak vagytok és megajándékozottak, mert amiről 2000-valahány száz éve Joel próféta beszélt, az a tiétek. Teljesen, tökéletesen és maradéktalanul. Nézzük ezt egy kicsit közelebbről. Joel üzenetét ugye az elmúlt hetekben folyamatosan Joel próféta könyvét olvassuk, és beszéltünk arról, hogy Joel próféta korában Izraelt egy több hullámban pusztító sáskajárás tarolta le. És Joel, mint igaz próféta, arra hívja a népét, hogy ébredjenek fel, és ismerjék fel, ismerjék el, hogy a sáskajárásban is Istennel van dolguk. A csapásban Istennel van dolguk, mert ő az, aki rájuk helyezte a kezét. Ráadásul azért, mert korábban elfordultak tőle, és olyan életet éltek, ami tarthatatlan volt. És ezért Isten Joel prófétán keresztül sírásra, gyászra, bőjtre, azaz bűnbánatra és megtérésre, Istenhez való visszafordulásra hívja őket, hogy mind a szívükbe rendezzék az Istennel való kapcsolatot, mert ahol egy nép elfordul Istentől, ott a szívében romlott meg először valami, mint pedig az életükben, az életmódjukban, mert amit tesznek, ahogy élnek, az nem az Isten szerint való. És biztosan nem ment ilyen gyorsan, mint ahogy most így végigmondom ezt a történetet, de a nép valóban megtéréssel és bűnbánattal válaszolt Isten szavára. És a második fejezetben azt olvassuk, és hallottuk múlt héten, hogy Isten pedig szánalomra indult országa iránt, és megkönyörült a népén. És ez a vers Joel könyvében a fordulat. Eddig Isten ítélete és bűnbánatra, a megtérésre hívó szava szólt, de ettől a verstől Isten szabadulást, helyreállást, megújulást ígér a népének. És ebben a részben, ahogy múlt héten hallottuk, hogy ígéreteket ad, hogy azt mondja, hogy kárpótollak téged az elveszett időkért, ebben a részben jutunk el a harmadik fejezetig, amit most olvastunk. Itt azonban valami megváltozik. Mert bár az isteni szabadítás és helyreállítás gondolatainak a folytatásában vagyunk, de a harmadik fejezetben egyszer csak így kitágul a horizont. Mintha így a akkori konkrét történelmi helyzetből ítélet, sáskajárás, gazdasági pusztulás, majd pedig Isten ezt helyre fogja állítani, lesz újra élet, lesz újra gazdaság, működni fog az élet. Mint hogy egyszer csak így elkezdeni így felemelni a tekintetét, a Isten népének Isten igéje, mintha kilépne ebből a konkrét történeti helyzetből, és így felnéz valahova messze. És ettől a szakasztól kezdve, ez a harmadik fejezet is, meg a negyedik fejezet, tulajdonképpen a végidőkre néz. Vagy úgy is mondhatjuk, hogy az idők végére néz. Egy olyan napra, amikor majd Isten teljesen helyreállítja, nem csak Izraelt ebben a konkrét történelmi szükségben, hanem az egész teremtett világot helyreállítja, megújítja, meggyógyítja. Ezzel kezdi. Azután kitöltöm majd lelkemet minden emberre. És Izrael számára ez világos volt a korábbi prófétai üzenetek alapján is, hogy amikor a szent lelket Isten kitölti minden emberre, az a messiási korhoz, a végidőkhöz kötött. Az ahhoz a korhoz kötött, amikor majd eljön az az uralkodó, akit Isten felken, ezért a neve messiás, ami azt jelenti, hogy felkent, héberül, akinek az uralma alatt majd Isten helyreállítja az egész teremtett világot. Tehát amikor, amikor eljön ez a nap, akkor egyrészt bőség, áldás jár a nyomában a mindennapi életben, és van még egy különös jelentősége ennek, hogy majd amikor Isten kitölti a lelkét minden emberre, akkor minden ember ismerni fogja őt. Mert a Szent Lélek által, a lélek által mondhatjuk így, hogy nem csak egyesek, hanem mindenki Istentől tanított lesz. Istentől felkent lesz. Akkor nem úgy van, hogy a papok meg a proféták mondják, hogy így kell élni, vagy így kell az áldozatokat végezni, hanem akkor majd Isten népe belülről, a szíve mélyéből fog Istennek engedelmeskedni, meg szeretni őt, meg ismerni őt, mert a lélek beléjük írja Isten törvényét, Isten valóságát. Mindenki Istentől tanított lesz, nem csak a tanítók. Ezt jelenti Joel hallgató számára, hogy kitöltöm a lelkemet minden emberrel. De ugye kicsit éreztesem ennek a súlyát a korabeli helyzetben, hadd menjünk vissza még sok száz évet, és menjünk vissza egy kicsit Izrael történetében Mózesig. Mert ott valamit megérezhetünk ennek a jelentőségéből, hogy miért volt ez egy nagyon régi reménység már Izrael számára. Szóval sok száz évvel Joel hallgatói kora előtt, de ezt ugye minden hallgatója tudja, hiszen Isten népéhez tartoznak, olvasnak, és mi is tudunk Mózesről. Izrael gyermekei ebben az időben rabszolgaságban vannak Egyiptomban, és tulajdonképpen halálra ítélik őket. És Isten elhívja Mózest, mondjuk így a szent lelkével felhatalmazza, szabadítóvá teszi, hogy vezesse ki Izrael népét a rabszolgaságból, mert hogy Isteni ez a nép. És Mózes kivezeti Izrael népét Egyiptomból, és utána a pusztában, azaz a sivatagba vándorolnak hosszú időn keresztül, mielőtt majd aztán megérkeznek arra a földre, amit Isten ad nekik. És ez a vándorlásnak ez az időszaka a pusztában, ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert hogy panaszkodnak és zúgolódnak, hogy nem elég, nincs itt elég étel, nincs itt elég biztonság, nem olyan már az életünk, mint régen volt, teljesen megváltozott. Hát akkor rabszolgaságban voltunk, de legalább volt minden. És Mózesnek meg újra és újra hordoznia kell ezt a népet. És egy ponton Mózes azt mondja Istennek, hogy elég. Éppen zúgolódnak, fellázadnak Isten ellen. És Mózes azt mondja, hogy elég, Uram, nem bírom tovább. Túl nehéz nekem ezt a nép. Nem bírom hordozni őket. És Isten meghallja Mózesnek ezt a kifakadását, és azt mondja neki, hogy rendben, Mózes, nem így mondja, de ez a lényeg, akkor segítek. És azt mondja neki, hogy válasszál ki 70 vezető embert Izrael fiai közül, és vidd őket oda a szent sátorhoz, ami a táboron kívül van, a kijelentés sátrához, ahol Isten találkozik a népével, ahol újra és újra megjelenik. És aztán így olvassuk, Isten ezt mondja, és elveszek abból a lélekből, amely rajtad nyugszik, és rájuk is kiárasztom, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne hordozd azt egyedül. Azt mondja tehát Isten, hogy figyelj, Mózes, akkor azt a lelket, a szent lelket, aki rajtad van, azt adom ennek a 70-nek is, hogy ők is Istentől tanítottak, felhatalmazottak, felkentek, legyenek veled együtt, hogy segítsenek hordozni a népnek a terhét, segítsenek a vezetésben, amit rád bíztam. És így is történik, kimennek a férfiak a szent sátorba, Isten leszáll felhőben, és annak a jele, hogy betölti őket a Szentlélek, hogy leszáll rájuk a Szentlélek, hogy ők elkezdenek profétálni, elkezdik így valószínűleg Istent akár ki nem mondott módon, de valahogy magasztalni, dicsérni, teljesen nyilvánvaló, hogy a Szentlélek Isten maga betölti őket. De két férfi nem ment ki, hanem bemaradt a táborban. Így lemaradtak a késők. Szóval kettő nem ment oda, ahova menni kellett volna, bemaradtak a táborba, de ő rájuk is leszállt a Szentlélek, és ők is elkezdték Istent, ők is elkezdtek profétálni. Józsué viszont, aki ugye Mózes után a második ember volt, látta, hogy itt azért a dolgok nincsenek rendben, mert hát, hogy mégis akkor most hogy is van Mózesnek itt a tekintélye, meg a felhatalmazása, hogyha itt mások is itt profétálhatnak, nem csak az, akik úgy van, ahogy Isten megmondta. Mózeshez oda megy Józsué, és azt mondja, hogy Uram, tiltsd meg nekik, tiltsd meg, az ott nem lehet, az nem úgy van, ahogy itt Isten mondta. És itt jön a lényeg, amire ezt a hosszú történetet elmondom. Figyeljetek, mit mond Mózes, mi szakadt ki a szívéből. Bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és rájuk is kiárasztaná lelkét az Úr. De Mózes azt mondaná, hogy mit félsz ettől a kettőtől, mi ez a 70? Bárcsak a lélek betöltené a Isten teljes népét. Bárcsak az egész nép Istentől tanított lenne, nem lenne nekem ennyi bajom, mondja Mózes. Bárcsak betöltené a lélek az Úr egész népét, és az egész nép az Úr profétája volna, és hirdetné Isten nagyságos dolgait. Ez van ott Izrael gondolatában, emlékezetében, és ezt eleveníti fel Joel proféta, amikor azt mondja, hogy és majd azokban a napokban, ez egy más idő, érezzük. Azután, azokban a napokban, majd ott kitöltök lelkemből minden testre. És képzeljétek el, hogy Joel próféta hallgatóinak ez is reménység, meg vigasztalás, hogy igen, jön majd az a nap, amit Isten már megígért korábban, amiért már Mózes is, amire már Mózes is úgy vágyott, hogy jön majd az a nap, jön majd az az idő, amikor Isten kiárasztja a lelkét minden egyes emberre, férfira, nőre, idősre, öregre, szolgára, szabadra. Jön az a nap. Szóval előre tekintettek, de ti, drága szeretett gazdagléti gyülekezet, ti kiváltságosak vagytok, mert ti ebben az időben éltek. Ti a Szentlélek kitöltetésének a korszakában éltek. Ti az utolsó korban, a messiási időkben éltek. Mindez már a tiétek. Mert sok száz évvel Joel után, ugyanebben a népben, Izraelben megjelent a názáreti Jézus. A názáreti Jézus, akire Isten kitöltötte a lelkét. Ő az, aki a proféta szavait magára alkalmazva indította el a nyilvános szolgálatát, amikor Názáretben, a zsinagógában azt mondja, felolvassa az igét, hogy az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves, azaz kegyelmének az idejét, az esztendejét. Igen, itt a Szentlélek még mindig csak egy valakire árad ki, Jézusra, de már közeledünk, már közel vagyunk ahhoz a naphoz. És aztán három évvel ezután az, akit a Szentlélek felkent, aki a lélek ereje által hirdeti az Isten országát, az Isten uralmát, hogy ő jelen van, és ez be is mutatja a gyógyításai, a szabadításai által, ahogy a leprásokat megtisztítja, hogy az embereket helyreállítja. Három évvel később, nyilván tudjuk a történetet, hogy ez akkora ellenállást vált ki a vallásos vezetőkből, hogy keresztre feszítik Jézust. De a halál nem tarthatja őt fogva, a halál Jézus nem tarthatja fogva, ezért feltámad a harmadik napon. Feltámad a harmadik napon, és azt mondja a tanítványainak utána, hogy figyeljetek, várjátok, amíg elküldöm nektek a Szent Lelket. Már csak egy kis idő. Már nagyon-nagyon közel vagyunk, már itt vagyunk a küszöbön, amikor eljön a Szentlélek. Várjátok meg, mondja Jézus a tanítványainak a feltámadás után. És aztán pár héttel később, amikor ezek a tanítványok együtt vannak, és ezt hallottuk a lekcióban, amikor együtt vannak pünkös napján, akkor egyszer csak valami nagyon különleges történik. Valami szélzúgáshoz hasonló hang betölti azt a házat, azt a termet, ahol együtt vannak. És nem csak ez a furcsa hanghatás van, mintha zúgna a szél, hanem mintha valami tüzes lángnyelvek szállnának le, és így egyen-egyenként így szétoszlanak rájuk, és közben belül ez valami olyan fantasztikus, kimondhatatlan változással, vagy tapasztalattal jár, hogy megnyílik a szájuk, és idegen nyelveken kezdik el hirdetni és magasztalni Istent. Ez is mondhatjuk most így ilyen tágabb értelme, profécia egy forma, hogy elkezdik magasztalni Istent mindenféle nyelveken. És ez annyira radikális esemény, és valahogy így nem maradott a ház falain belül, szóval ez így robban, hogy összeszaladnak a városnak a lakói, meg az ott lévő zarándokok, ünnepre érkező zsidók, hogy mi ez, és hogy lehet, hogy itt mindenki beszél, meg magasztalja Istent, és különböző országokból jöttünk, szorványból, diaszporából zsidók, és a saját nyelvünkön halljuk, ahogy Istent magasztalják. És akkor Péter apostol előáll, és ezt mondja, zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, hogy mit jelent ez, mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, kicsit ilyen furcsa, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök a lelkemből minden halandóra. Drága szeretett Gazdagréti gyülekezet, Jóel ígérete nem egy régmúlt, egy régi Izrael zsidó történet, valahol a múltban, sok száz évvel ezelőtt. És Jóel ígérete nem a jövő, hogy majd valahol az idők végén, valahol majd ez megtörténik, hanem Jóel ígérete a folyamatos jelen pünkösd volta nektek, hogy ebben a korban élünk, a Szentlélek korában, hogy Isten kitöltötte a lelket minden testre, aki segítségül hívja, vagy hívta őt. És még egy dolog, hogy ami Jóelnél, látjátok a kiírt igét, ami Jóelnél egy nap, hogy Isten kitölti az ő lelkét, és ugyanakkor, így olvassuk, hogy, és ugyanakkor beszél arról, hogy eljön az Úr nagy és félelmetes napja, amikor Isten ítéletet hoz. Az, ami Jóel oldaláról nézve egy nap az Jézusnál, meg a mi időnkben az egy kor. Elkezdődik pünkösden, kitöltötte a Szent Lelkét, és tart Jézus visszajöveteléig, amikor valóban Isten ezt a kort lezárja. És ez az egész kor, Jézus visszajöveteléig, ez az, amiben éltek. Ez az, ami a tiétek. Ti vagytok ennek a részesei. Ti. Ti vagytok ennek a kitüntetjei. Ti vagytok ennek az ígéretnek a hordozói, ha ugyan valóban Jézus Krisztusban vagytok. És ha Jézus Krisztus valóban bennetek van, akkor ti vagytok. Ti vagytok a kiváltságosok, de nem tudom, kedves gyülekezet, hogy ezt az örökséget nem helyeztétek-e be egy olcsó szatyorba. A kacatok közé. Ahol ott hordozgatjátok a sok kacatot. És járkátok fel alá az utcákon, és arról beszélgettek, arról panaszkodtok, hogy milyen rossz, meg milyen kevés, meg milyen szegények vagyunk, meg miért nem érzem én Istent, meg és így tovább, és így tovább. Értitek? Az Isten ajándéka, a megígért és kitöltött Szentlélek meg csendben, csendben visszahúzódik, mert ő személy. Hát, ha te beraksz engem egy olcsó koszos szatyorba, azaz a kacatjait közé, amiket így el is felejtettél már esetleg, hát akkor ő így szépen így vissza-visszahúzódik. A Biblia úgy mondja, megszomorítottuk Isten Szent Lelkét. De ez a tiétek. Ez a ti kiváltságotok, ez a ti ajándékotok, ez a ti gazdagságotok. Ha Krisztusban vagytok, már pedig úgy tudom, hogy a legtöbben Krisztusban vagytok, remélem jól tudom, akkor tiétek a Szentlélek ajándéka. Akkor ez a valóság a tiétek. Nézzük hát, hogy mit jelent ez a kiváltság. Ha ilyen kiváltságosak vagyunk, mire van lehetőségünk? A lehetőségünk, hogy prófétai néppé legyünk, egy prófétai közösségé. Lehet, hogy azt mondta, hogy ez nagyon furcsa, de hát nem én találtam ki, hanem erről szól az ige. Nem csak Jóel mondja, hanem Péter megerősíti, amikor Jézus feltámadása és a Szentlélek kitöltése után kiáll, ezt mondja. Az történt most, amit Jóel is megmondott, fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak. Egy profétai nép vagytok, akik álmokat álmodnak, akik látomásokat látnak. Hadd körvonalazzam néhány jellegzetességét, aspektusát egy ilyen gyülekezetnek, egy ilyen közösségnek, arra külön figyelemmel most, amiben az egész világ van. Azaz mit jelenthet, hogyan néz ki a lélekkel telt gyülekezet a járvány sújtotta világban. Négy szempontot mondok, nyilván ennél több van, meg ezt a négyet is lehet újra gondolni, és folyamatosan kell is, mert ez nem megy könnyen, nem megy magától megválaszolni ezt. Az egyházaknak, az egész világon, az egy nagyobb egyházi közösségnek, mint a Magyarországon, vagy a református egyház, ugyanúgy, mint a helyi gyülekezeteknek, vagy akár kis csoportoknak, nagyon sokat kell ezt keresni, hallgatni. Mit is jelent ez? Mire hív minket Isten? Minek az idejét éljük? Szóval négy dolgot szeretnék beszélni. Először a lélekkel telt gyülekezet ebben az időszakban megtért gyülekezet. Amennyiben Joel próféta könyve alapján fel, és elismertük, hogy a járványhelyzet Isten ítélete, erről beszélünk hetek óta, a fenyítés, a nevelés, a megjobbítás értelmében, akkor elengedhetetlen, hogy felismerjük és néven nevezzük, hogy mind egyénileg, mint közösségileg, mint gyülekezet, mi az, amiben Isten bennünket megtérésre, bűnbánatra, a régitől való elfordulásra és egy újhoz való odafordulásra hív. Egyénileg is, meg közösségileg is. De van egy másik oldala is, az egyéni meg a közösségi mellett, az pedig a szív szerinti, a belső, és a megtérés gyümölcse vagy cselekedetei a külső. Mert minden igaz megtérés az abból fakad, hogy felismerem ez a szív szerinti egyénileg, vagy mint gyülekezet, hogy milyen volt a mi viszonyulásunk Istenhez. És felismerjük, hogy esetleg ez hamis volt, vagy közömbös volt, vagy kritizáló volt. Sok minden lehet. Van egy mély belső felismerés, hogy bocsásd meg, Uram, a járvánnyal rádöbbentettél arra, hogy én milyen könnyen kezeltelek eddig téged. Például ez. De minden ilyennek van egy külső oldala is, hogy ha Isten ezen keresztül bennünket megítél, akkor mit jelent a megtérés gyümölcseit teremni? Hogy néz ki az életem, vagy egy gyülekezet élete, ami átmegy ezen a mély megtérésen, megújuláson? Mert nagyon-nagyon sok szó esik most, hát mi is ezt éljük, de nagyon sok lelkipásztor erről beszélget, gondolkodik, mint hogy az ország is, hogy nyitás, és mit hoz ez a nyitás. És a lelkészek meg nyilván azt várják, meg azért imádkoznak, meg az egyház, hogy hát ha már átmentünk egy ilyen nehéz időszakon, vagy megyünk, mert ugye nincs vége, és nem is tudjuk, hogy mi lesz, akkor kerüljünk ki ebből megelevenedve, megújulva. És nagyon sok szó esik erről, de figyeljetek, nincsen megújulás, amíg nincsen megtérés. És ez azért nehéz, mert nagyon nehéz nekünk megtérni, mert nem tudjuk olyan könnyen és magától értetődően, hogy mit jelent megtérni, amikor egy ilyen globális módon ítéli meg Isten a világot. Tehát nehéz ezt meglátni és megérteni. Nyilván mit jelent a fogyasztásunkra nézve, az utazásra nézve, egy csomó mindenre nézve, de ezek mind olyan távoli dolgok. Mit jelent? Tehát ezért nagyon sokat kell erről beszélgetni, és például a házi csoportokban, ha hajlandók vagytok alárendelni magatoknak az igének, és nem csak arról beszélgetni, hogy vagyok, ez egy enyhe intés szeretne lenni több házi csoportnak. Tehát nagyon enyhe, nagyon szeretettel teli. Ha hajlandók vagytok a Bibliát tanulmányozni, és annak a fényében értelmezni, hogy mi történik velünk, min megyünk át, akkor már elindulnak ezek a beszélgetések, ezek a gondolkodások. Mit jelent? Mit jelent most megtérni? Miben hív Isten minket változásra? Szív szerint is, meg az életmódunkban, az életgyakorlatunkban is. Szóval folytathatnám, megtért gyülekezet első, mert még van három. A második, tehát, hogyha Szentlélek betölt, akkor ez a gyülekezet mélyen, ilyen mély, bibliai, igaz értelemben átmegy egy megtérésen. A második reménnyel teljes gyülekezet. A Szentlélekkel teljes gyülekezet ebben az időben reménnyel teljes gyülekezet. Joel proféciája tartalmaz, nézzetek meg, tartalmaz ijesztő szavakat és kifejezéseket. Csodás jeleket mutatok az égen és a földön. Vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap elsötétül, a hold vérvörössé válik, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És ez ez nehéz, ijesztő. Mit jelent ez? Egyrészt ez jelenthet rendkívüli természeti jelenségeket. Például az Úr Jézus Krisztus halálakor, amikor keresztre feszítették őt, akkor elsötétült az ég. 3 órára sötétség töltötte be a földet, majd egy földrengés is volt, megrendült az ég. Valahogy az egész természetben ott volt az, hogy ami itt zajlik, az egy kozmikus esemény. De nem csak ezt jelenthet ilyen rendkívüli természeti jelenségeket, hanem a nagy társadalmi, történelmi megrendülések, változások, krízések megnevezése is lehet ez. Ahogy ebben a 2000 évben is, amióta ebben az utolsó időben vagyunk Jézus óta, néha vannak ilyen hatalmas nagy világ megrendülések, háborúk, járványok, földrengések, értitek? És ez mind erről szól. És ezek a jelek tehát nyilván félelmet okoznak az embereknek, mint ahogy a járvány nyomában is sok szorongás és félelem jár, mert megéreztük, hogy mennyire kiismerhetetlen a jövő, hogy mennyire törékenyek vagyunk, és akkor most még nem beszéltem a globális politikai instabilitásról, amit szintén érzékelünk, hogy ilyen világban élünk. Na, szóval egy ilyen világban, amikor Isten népét betölti a Szentlélek, akkor Isten népe pontosan tudja, hogy a világ eseményei Isten kezében vannak. Pontosan tudjátok akkor, hogy Isten nem hagyta el a világot, hogy Isten irgalma és kegyelme mindig jót akar. Akkor teljes meggyőződéssel valljátok, hogy akármi történik. Isten szeretetétől és jóságától semmi sem szakíthat el titeket. Krisztus feltámadására és az egész teremtett világ megújulásának az ígéretére nézve, ti reménységgel vagytok. És ezt a reménységet tudjátok közvetíteni ebben a világban. Szentlélekkel teljes gyülekezet, az idők nehézségei közepette is reménységgel teli. Harmadszor, a Szentlélekkel teljes gyülekezet, amikor Isten kitölti a lelkét minden testre, harmadszor, profétai látással és útmutatással bíró gyülekezet. Ha Isten népe profétai lép, kitöltök lelkemből, profétának fiaitok, leányaitok, akkor arra hivatott, hogy olvassa és értelmezze az idők jeleit. Ezt mondja Jézus. Ha a Szentlélek kiárat ránk, ha ez azt jelenti, hogy valóban Istentől tanítottak vagyunk, hiszen a lélek ezt jelenti, ahogy mondtam, akkor világosságot és bölcsességet kapunk, nem azonnal, de mégis annak az értelmezésére, hogy mit jelent az, ami az elmúlt időben történt és történik velünk, ami összefügg persze azzal, hogy azt is megértjük, hogy mit jelent megtérni vissza az elsőhöz. És az értelmezés ez nem olcsó, nem könnyen adatik. Sok beszélgetés kell, sok hallgatás az Isten igéjére, sok imádság. De figyeljetek, nagyon sok értelmezés születik, amikben van igazság. De hogy lenne már az, hogy egy keresztény gyülekezet egységesen a tagjaival együtt nem tudja, hogy mi mit mondunk erről a kérdésről? Mi hogyan értelmezzük, amit mi a mindennapjainkban, a munkahelyi beszélgetésekben, és így tovább képviselni tudunk? Vagy a keresztények is csak mennek más értelmezések után? Szóval a Szentlélekkel teljes gyülekezet profétai látással és mutatással bír, és nyilván ezt felkínálja a világnak. És itt említem meg a másik oldalát ennek, hogy Isten népének a lehetősége a krízis idején is, hogy látomásos közösség legyen. Mit jelent ez? Nem valamilyen furcsa valamit, de ugye olyan sokat... Nagyon nehéz az lelkészeknek és vezetőknek, hogy nem lehet pontosan tervezni, hogy még most se tudjuk, hogy akkor most hogy lesz nyári tábor, vagy tehát hogy nem lehet így szépen tervezni, mint korábban, hogy be van írva a naptárba. Én is csak mindig megtanultam ceruzával írni a naptárba. Ez egy hitbeli megtérés. Tollal írom, ott marad. De most már tudom, hogy nem maradott. Tudom én, hogy mi lesz. Na, értitek. Tehát mindannyian benne vagyunk a bizonytalanságban, nem lehet tervezni. De. Tervezni lehetetlen, de látomásokat látni, látást álmodni, az meg igenis a mi örökségünk, az a miénk. Azt senki nem veheti el. Meg tudjuk-e álmodni a Szentlélek vezetésével, hogy milyen az Isten szíve szerint való közösség vagy gyülekezet egy a Covid által megváltoztatott időszakban? Milyen? Milyen lesz? És lesz-e a gyülekezet, lesznek-e a gyülekezetnek az egyházak, de lesz-e a gazdagréti gyülekezet is elég kreatív és elég bátor ahhoz, hogy elinduljon a változás és az újragondolás útján? Hiszen a Szentlélek munkája eleven és dinamikus, aki minden újabb és újabb helyzetben a világtörténelem során elvezet oda, hogy hogyan kell az evangéliumot megélni és hűségesen képviselni más és más helyzetekben. Ez ott a harmadik profétai látással előremutató gyülekezet. Negyedszer az utolsó, amit szeretnék mondani, az Úr Jézus Krisztust hirdető gyülekezet. Megtért, reménységgel teljes, profétai látással bíró, és az Úr Jézus Krisztust hirdető gyülekezet. Mert miért? Mert ha a Szentlélek betölt, akkor a szívünk megtelik örömmel és hálával, és túlcsordul belőlünk a Krisztus. Akkor nem tudjuk magunkba tartani Jézus csodálatos szeretetét és szabadítását. Ez túlcsordul, és két vonatkozásáról szeretnék erről ennek beszélni. Az első kicsit ilyen teszt, hogy vajon Jézus Krisztus hirdetésének, továbbadásának a te környezetedben a vágya megelőzi-e a személyes érdekeidet? Mert amikor a Szentlélek kiáradt, Péter és a többi tanítvány, apostol, elkezdték hirdetni az Úr Jézus Krisztus, de úgy, hogy közben ezért üldözést, börtönt kaptak. És ez végig ott volt. De nyilván nekik fontosabb volt Krisztus hirdetése, mert olyan erővel tört fel, hogy Jézus a szabadító a Szentlélek hatása alatt, hogy vállalták, nem volt kérdés, hogy vállalják az üldözést, a börtönt, akár a halált ezért. Gyakran előttem van az egyik mártírunk, Szent Gellért püspök szobra, ami ott van a Gellért hegyen, és ugye mi budapestiek tudjátok, hogy ha az Erzsébet hídról akár autóval jöttök Buda felé, akkor ott áll szembe, a Szökőkútnál, ott áll egy hatalmas nagy szobor, Szent Gellért szobra. És Gellért, ugye, aki tudjuk, hogy az evangéliumért mártír halált hat, Gellért kezében egy kereszt van, és ha a másik oldalról nézitek, tehát hogyha Gellért oldaláról nézitek, akkor azt látjátok, hogy felemeli magasra a keresztet, így az egész város felé, meg az Erzsébet híd felé, és a város felé fordul, így emeli a keresztet. És azon gondolkodtam, és azért szoktam imádkozni, hogy arról beszélünk, hogy Krisztus hirdetésének a vágya megelőzi a személyes érdekeim, hogy Gellért magasra tartja a keresztet, és az magasabban van, mint a szíve, magasabban van, mint a feje, magasabban van, mint az egész teste, mindennél magasabbra emeli a keresztet. És azért szoktam imádkozni, hogy Uram, bárcsak adnád, hogy én úgy tudjak felemelni téged, és úgy tudjalak szolgálni téged, Jézus Krisztus, a keresztet, a keresztnek az üzenetét, hogy bárcsak úgy tudnám az evangélium üzenetét hirdetni, hogy az magasabban legyen, mint bármi más az életemben. A vágyam az elismerésre, a népszerűségre, a kényelmem, az érdekeim, a pénzem, bárcsak megadnád, mert nem megy magától, hogy mindennél magasabbra emelhetném, magamnál sokkal magasabbra emelhetném a keresztet. Mert értitek, ha a Szentlélek betölt egy gyülekezetet, az egész gyülekezet, képzeljétek ennek a robbanó erejét, az egész gyülekezet felemeli Krisztust, és mindenki azt mondja, hogy magasabbra emelem Krisztust, mint én magam, mert sokkal többet kaptam tőle, mint az értelmem, a szívem, a kényelmem, a pénzem, a kapcsolataim, a népszerűségem, és mindaz, ami ott van abban a mocskos, ócska, szatyorban, és amit sokszor magasabbra emelek, mint Jézus Krisztust és az ő keresztjét. Drága, szeretett, gazdagréti gyülekezet! A Szentlélekkel teljes gyülekezet Krisztust hirdeti saját érdekei felett és előtt is. És akkor a város hallja az evangéliumot. Joel azt mondja ennek a szakasznak a végén, hogy megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. És ugye Joel ezt az utolsó időkre nézve mondja, hogy amikor eljön Isten nagy és ítéletes, félelmetes napja, aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, de Péter apostol máshogy mondja már ezt, mert amikor ő idézi Joelt, akkor azt mondja, hogy itt és most, ti, akik segítségül hívjátok az Úr nevét, itt és most megmenekültök, szabadulást nyertek, üdvösséget nyertek Krisztusban. És a második vonatkozás ehhez tartozik, egy kicsit még ennél konkrétabb a jelen helyzetben. Aki segítségül hívja az Urat, az megmenekül, akár az Ószövetség görög fordításában, akár Péter, ahogy idézi Joelt, ez a szó, hogy megmenekül, ez a megváltásnak, az üdvösségnek a szava. Szódzó, szótér. Jézus a megváltó, Jézus az üdvözítő, akkor ezt a szót használjuk. És ez a fajta szabadulás, vagy menekülés, egy olyan szabadulás, amelyben a teljes ember gyógyulása és helyreállítása van benne. Tehát akkor Jézus valakit üdvözít, megvált, akkor az egyrészt jelentett helyreállást az atyával való kapcsolatban, ez a bűnök bocsánata és a visszafogadtatás, hogy ő Isten gyermeke, de ez munkált a helyreállást és a gyógyulást a többi emberrel való kapcsolatban, megbékélést, népek, nemzetek között is, a másfajtával való megbékélést, de ez munkája, ez az üdvösségben benne van a teljes lelki, érzelmi, pszichés és testi gyógyulás és helyreállítás is majd egy napon. Ez mind benne van. Krisztus az üdvözítő, és ő az, aki az egészséget, a teljességet adja annak, aki segítségül hívja az Úr nevét, és ebben benne van az, hogy Jézus Krisztus a gyógyító. Ő a mi gyógyítónk. Nyilván mindannyian tudjátok, meg halljátok, meg hát sokszor esik erről, hogy a járvány nyomában, meg hát ez bennünket is érinthet, akár post-covid tünetként, tehát hogy valaki beteg volt, és ennek a tüneteként, vagy az utóhatásaként, akár csak a megváltozott helyzet, meg a bezártság miatt, de hogy a járvány nyomában nagyon-nagyon sok szorongásos, depressziós és egyéb mentális problémákkal küzdő ember van. És arra is biztos láttatok, hogy pszichológusok, segítők, lelkigondozók hada készül erre, meg beszél erről, és szükség is van rá, és nagyon jó ez, hogy akihez ez egyáltalán eljut, hogy ez valamilyen segítséget adjon. De. Ha a lélekkel teljes gyülekezet Krisztust a szabadítót hirdeti, sőt, ha Krisztus, akit a lélek felkent arra, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsássa a megkínzottakat, ha ő jelen van köztünk, mert a Szentlélek betölt, akkor a Krisztust hirdető gyülekezetnek ebben a korban fel kell tennie egy nagyon komoly kérdést. Ha én Krisztust hirdető gyülekezet vagyok, hogyan tudjuk a gyógyulást szolgálni, és hogyan tudunk gyógyítók lenni? Sőt, nem is mi kérdezünk, azt hiszem, hanem Jézus kérdez. Drága, szeretett, gazdagréti gyülekezet, megvan nektek a gyógyítás ajándéka? Ha nincs, el tudnátok kérni tőlem? Mert hogy én szeretném megadni nektek, hát Krisztus teste, én elmentem, ti beléptetek abba, hogy folytassátok az én szolgálatomat, hogy hirdessétek az Isten országát, hogy betegeket gyógyítsatok, megszabadultakat, vagy kötözötteket megszabadítsatok. Hát én elmentem, mondja Jézus, de ti vagytok a Krisztus teste, ti vagytok az én szemem, az én szám, az én lábam, az én kezem.
általatok végzem, mert Szentlélekkel felkentelek és betöltöttelek titeket, általatok végzem az én szolgálatomat és az én munkámat ebben a világban. Elkérnétek tőlem, kérdezi Jézus, a gyógyítás ajándékát? Százokat, meg ezreket majd egyenként küldözgetjük pszichológushoz, és akit el tudunk küldeni, meg akik tudnak segíteni, ez nagyon jó, de nem lehet elkérni. Nem tud feloldozni. Nem tud egy imádságra megszüntetni depressziót, szorongást, pánikot. Én nem azt mondom, hogy mindenkinek így meg fogja adni, de ha ti, kedves, drága, szeretett Gazdagréti gyülekezet, Isten szent lelke által betöltött gyülekezet vagytok, elkérnétek? Kérdezi Jézus, elkérnétek tőlem ezt az ajándékot? Elhiszitek, hogy én meg akarom nektek adni? Lehet, hogy többet ér, mint amit hordozol abba a szatyorba, ócska kacat. Nem kéred, mert ragaszkodsz a kacataidhoz. Négy dolgot mondtam tehát, milyen a Szentlélekkel teljes gyülekezet, és még egyszer sok minden más is lehet. Megtért, reménységgel teljes, profétai látással és előremutatással bír, felkínálja azt a világnak, és Krisztust hirdeti és közvetíti. Ez a kiváltságotok, ez a tiétek. Isten kitöltötte rátok az ő szent lelkét. Ez a lehetőségetek, profétai közösségé lenni. Mire van hát szükség? Remélem belül a belső szemeiddel látod a saját szatyrodat, a saját hiába való, de nagyon nagy becsben tartott kacataiddal tele, ahogy magadhoz öleled, és ahogy azt mondod, hogy én ezt nem adom oda senkinek és semmiért. Hiába minden gazdagság, amit Isten lelke nektek adott, amíg ehhez ragaszkodsz, addig nem lesz megújulás, és a lélek ereje nem tud szabadon áradni. Büszke vagy a kacataidra, még mutogatod is. Fogjad meg, sétálj el vele a kukához. Tedd a kuka szája felé, és engedd el. És akkor betöltheti a szívedet Isten szent lelke. Mire van szükségünk? Megtérésre van szükségünk. Amen.
Imádkozzunk. Várunk, Szentlélek Isten, bárcsak a te gazdagréti néped, és szerte a városban, az országban proféta volna, profétai nép lenne. Hívunk, Szentlélek, hogy töltsd be a szívünket. Árazd ránk a te kegyelmi ajándékaidat. Várunk, Szentlélek, hogy adj nekünk alázatot és bátorságot hozzád fordulni. Urunk Istenünk, feléd nézni, feléd fordulni, el a hamis bálványainktól. Kérünk, hogy törd össze bálványainkat. Akkor is, ha ezek fájnak, vagy nehéz. De hisszük, hogy te vagy a szabadító. Jöjj és szabadíts meg a te népedet, itt és szerte, Uram. az országban, a teremtett világon. Adj nekünk alázatot és bátorságot elfogadni, megragadni a te ajándékaidat. Akár ifjak vagyunk, vagy vének. Adj nekünk alázatot és bátorságot elhinni, hogy te megajándékozol bennünket. Kegyelmi ajándékaiddal, hogy azokkal szolgálni tudjunk itt, és a városunkban, az országunkban. Adj nekünk alázatot és bátorságot elhinni, hogy te az ígéreteidet beteljesíted. Elhinni, hogy te gyűjtesz össze bennünket most is, és egyre inkább te fogsz ránk találni ott, ahol elkuboroltunk, ahol célt tévesztettünk, ahol elfordultunk tőled, Urunk, hűséges, irgalmas, szerető Istenünk. Adj nekünk alázatot és bátorságot, és hitet, hogy higgyük és kérjük és várjuk a te gyógyító kegyelmedet. És most itt, akik itt vagyunk együtt, a te házadban, egy szívvel és egy lélekkel szeretnénk kérni és várni a te gyógyító kegyelmedet. Kezd rajtunk a te munkádat. Kezd velünk is. Szeretnénk egyes szám első szemében kimondani, hogy szeretnénk, Urunk, ha elkezdenéd most és itt rajtam a te gyógyító munkádat. Mert megvalljuk, hogy nincs más. Nincs más út, nincs más menedékünk. Nincs más lehetőségünk. Csak kiáltva, kiáltani, vagy éppen összetörve felsóhajtani, hogy könyörülj rajtunk. Szállj meg bennünket, Urunk. Mert bárcsak a te gazdagréti néped, minden egyes tagja próféta volna. És tudnánk sírni az elveszettekért. Jöjj, Szentlélek, és végezz a te munkádat. Itt és szerte a világon, Jézus Krisztus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.